December elején indul a 200 milliárdos megújuló pályázat. Társadalmi szemléletváltozásra lehet szükség az elektromos autózás elterjedéséhez egy szakértő szerint. Földrengés biztos lesz az új paksi atomerőmű, mondta a parlamentben Süli János. Iparági határköltség alapú árképzést írt elő a piac egészére a MEH. Jogerősen 2 év börtönbüntetése ítélték Horvátországban Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját a MOL INA ügyben. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
200 milliárd forintos napelemes pályázat indul hamarosan. A vonalban Mokri Tamás energiapiaci szakértő, a Tiszta Energiák Kft. Ügyvezetője, tulajdonosa. Jó napot kívánok!
Jó napot! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kinek szól ez a pályázat? Kik kérhetik ezt a teljesen visszanemtérítendő támogatást?
A pályázatnak az eredeti célja az energiaszegénységben élőknek a napelemhez juttatása, illetve az elektrifikációja a fűtési rendszereknek, tehát az elektromos árammal történő fűtés, illetve annak egy részének a napelemmel történő megtermelése. Ez volt az eredeti cél, és ebbe volt nagyon sok szakmai vita, hogy hol húzzuk meg azt a határt, aki még ennek a bizonyos energiaszegénységben élőnek számít, és itt egy jövedelem határt húztak meg. Ez a bruttó 4,8 millió forint per év egyfőre jutó adott ingatlanban résztulajdonnal rendelkező keresők között kell, hogy ennek a számnak alatta legyenek. És hát gyakorlatilag ez a legfontosabb kritérium, ez az, ami legjobban megszűri a pályázóknak a körét.
Milyen technikai feltételei vannak annak, hogy valaki pályázzon? Mert hogy ugye arról is szó volt már, hogy nem lehet bármilyen ingatlanra, bármilyen tetőszerkezetre rátenni a napelemet.
Itt ezt most nem szűri a pályázat, gyakorlatilag a palatető van emlékeim szerint kizárva egyedül, és hát nyilván az állékonyságról nyilatkozni kell a kivitelezőnek, hogy azért olyan állapotban van az ingatlan, hogy ez a beruházás végrehajtható legyen.
Mikortól érhető el ez a pályázat, és mennyire lesz ennek a benyújtása bonyolult, szakemberigényes?
Ugye itt kétféle pályázatról beszélünk, az egyik az egy csak napelemre vonatkozó beruházás, a másik pedig egy komplexebb épületenergetikai felújítás, ami magában foglalja a nyilászáró cserét, a fűtésrendszernek a korszerűsítését, illetve egy olyan napelemes rendszernek a fölhelyezését, ami tároló kapacitással is rendelkezik. Mind a két pályázat gyakorlatilag ez szakaszosan nyílik meg, régióra bontva, december 6-a az első beadási lépcső. Ott nyílik az első, és utána egy heti eltolással megyünk végig gyakorlatilag az ország régióin.
Mekkora napelemes kapacitás hozható létre ebből a 200 milliárd forintból hozzávetőleg?
Egy családra ugye 5 kilowatt peak napelem teljesítményben van maximalizálva beépíthető napelem teljesítmény, de itt körülbelül ilyen 35 ezer háztartást érinthet majd ez a programnak a teljes rendelkezésre álló keretösszege.
És hogyha a jelenleg már beépített napelemes kapacitást nézzük, jelentős lesz a változás, a növekmény?
Igen, ez egy nagyon jelentős növekmény, nem is beszélve arról, hogy ennek ugye egy viszonylag gyors időtáv alatt kell megvalósulnia, hiszen úgy van a pályázati felhívás, hogy a csak napelemes beruházásoknak a támogatói jogkörattól gyakorlatilag 12 hónap, tehát egy éven belül kell megvalósulnia, a komplex beruházásoknak pedig másfél év alatt. És ebbe az a nehézség kivitelezői oldalról, hogy most hirtelen fog egy nagyon-nagyon nagy kereslet ráömleni gyakorlatilag a kivitelezői piacra.
Mert hogy az építőiparban egyébként is nagyon nehéz akár az ablakfelújításra, akár festésre, akár belső munkálatokra szakember találni, ennél talán még szűkebb a napelemes szakembergárda.
Ez így van.
Mit lehet akkor tulajdonképpen tenni, mert 35 ezer megrendelésről, 35 ezer háztartásról beszélünk, ahogy mondta.
Hát igen, és nekem az a félelmem, hogy miután ez a jövedelem sáv, azért ennek az országnak a nagyon nagy része azért ide esik. Tehát gyakorlatilag én nem 35 ezer pályázóra számítok, hanem ennek a többszörösére. Tehát gyakorlatilag az előkészítésbe, mind a műszaki felmérésbe, a szerződések elkészítésébe, a pályázatok előkészítésébe, én azt gondolom, hogy nem egy 35 ezer, hanem ennek a többszöröse igény fog jelentkezni.
És akkor úgy érzi, hogy nem feltétlenül lesz elég szakember ilyen rövid időn belül?
Nagyon komoly szűke lesz, ez kétségtelen. Már az előkészítésben, ugye itt a komplex energetikai programhoz ugye energetikus is fog kelleni. Tehát, hogyha valaki egy ilyen rendszerbe gondolkodik, Hát nem lesz egyszerű dolga begyűjteni az ajánlatokat a nyílászáróra, a fűtésrendszer korszerűsítésre, a napelemre, az energetikust, a pályázatírót megtalálni. Tehát ez bizony egy komoly feladat elé állítja azokat, akik egy ilyen beruházást terveznek.
Mit javasol azoknak, akik mondjuk ezt a beszélgetést hallják, vagy már hallottak itt az Inforádióban is akár erről a lehetőségről az elmúlt hónapokban, hogy kezdjenek bele? Már most, bár még a pályázat meg sem nyílt, lehetőség szerint keressenek akár januárra egy szakembert, aki felméri az ingatlanját, és akár még árajánlatot is ad?
Hát én azt gondolom, hogy január késő, mert ugye itt arról beszélünk, hogy december 6-án ez nyílni fog. Ugye itt, hogy ez hogy fog zajlani, ez még nem teljesen tiszta. Itt ugye két lehetőség van. Az egyik az, hogy például, amit az elektromos autópályázatnál is láttunk, megnyílt a pályázati kiírás, és gyakorlatilag összeomlott a rendszer, mert mindenki ugye reggel 8 órakor, ahogy kinyílt, próbálta feltölteni a dokumentumokat és beadni a pályázatát. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor vagy az fog történni, hogy amikor bemegy az igényeknek a körülbelül az ilyen 130%-a, ott lezárják a pályázatot, és gyakorlatilag aki másnapra gyűjtötte össze a szükséges dokumentumokat, az már nem is tud csak egy későbbi ütemben elindulni ezen a pályázaton. Vagy pedig az történik, hogy nyitva hagyják tovább, és utána, miután egy pontrendszer is van ebbe a pályázatba, ami gyakorlatilag azokat részesíti előnybe, akik több gyerek van a családban, illetve akik hátrányos helyzetű régióban és településen élnek. Ha pedig ez a variáció lesz, hogy tovább nyitva lesz a pályázat, ott pedig mindenképpen ezzel a két feltétellel rendelkezők fognak előnyben részesülni. Én egyébként azt is elképzelhetőnek találom, mint ami például az elektromos autópályázatnál is volt, úgy ugye 3 milliárd forint állt rendelkezést, és úgy volt a terv, hogy a három etapban 1-1 milliárd forintot osztanak ki, hogy ha nagyon sok igény fog bemenni, szerintem a későbbi ütemekből előre fognak csoportos. De nyilván ez a minisztérium döntése lesz. Tehát, hogy a kérdésére válaszoljak, tehát januárban én azt gondolom, hogy biztos, hogy akkor már késő lesz nekiállni, hogy akkor tényleg minél hamarabb kezdjenek el kivitelezőt, illetve pályázati írót keresni, akik ebbe gondolkodnak, mert nagyon-nagyon nagy időszűke lesz.
Köszönöm Mokri Tamás energiapiaci szakértőt, a Tiszta Energiák Kft. Ügyvezetői tulajdonosát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megoldást vagy zsákutcát jelentenek az elektromos járművek. A témában október végén tartott konferencia moderátora szerint mindenképpen társadalmi szemléletváltozásra van szükség, a szabályozóknak ugyanakkor betartható előírásokra kell törekedniük. Farkas Dávid összeállítása.
Weber Gábor televíziós szakkommentátor hangsúlyozta, hogy rendkívül sok szempontot érdemes mérlegelni a vásárláskor.
Hogy változnak a költségek? Mennyivel drágább egy elektromos autó, amikor az ember megveszi, mennyire drága fenntartani, üzemeltetni, milyenek a működtetési költségei egyéb szempontból, tehát mondjuk fékbetét, nincs rajta például olajcsere, és egy csomó minden máshogy működik, mint a normál belső égési motorra szerelt autóknál, amit nagyjából 100 éve használ az emberiség. És egy csomó olyan kérdés van, amit a leginkább a konferencián körbejártunk, hogy honnan érkezik az energia, hogy ha nem fosszilis üzemanyagokból, akkor milyen irányból nyilván az elektromos áramot, nem mindegy, hogy hol, hogyan, milyen formában termeljük meg, vagy egyébként magában az akkumulátorokat, hogy állítják el, annak milyen károsanyag kibocsátás van, mennyi szennyezéssel jár, és aztán, amikor az autó élettartamának vége van, akkor a szétbontás az szinte milyen szennyezéssel jár, és így komplexen kell nézni az egészet, és pont ezért érdemes ezekről beszélgetni, mert első ránézésre, de harmadikra sem annyira egyszerű megválaszolni ezeket a kérdéseket.
Weber Gábor kiemelte, hogy ebben a témában is rendkívül fontos közérthetően tálalni a tudományos eredményeket.
Tehát picit olyan helyzetben vagyunk, mint amikor a szakadék fele megyünk egy hatalmas síkságon, de senki nem látja a szakadékot. Van, aki sejti, hogy ott van, van, aki tudja, hogy ott van, de azok, akik nem tudják, sőt, azt gondolják, hogy ott nincs semmi, azok az utolsó pillanatig nem fogják elhinni, hogy a szakadék ott jön, tehát el kéne kanyarodni balra vagy jobbra, hogy lefántán fékezni kellene. Ezért gondolom, hogy önmagában a tudománynak és a tudósoknak nagy szerepe van, de hogy ezt közérthetően átadjuk az átlagembernek, a mindennapok emberének, arra viszont óriási hangsúlyt kell fektetni. Az átlagember szereti persze a könnyebb végét megfogni a dolognak, vagy mindegyikünk ki nem. Hogy azért ugye én megtartottam az autómat, azért nem, hogy már nekem gyalog kelljen menni, vagy többet kellene gyalogolnom, vagy többet kerüljön a parkolásnak, tehát dugódíj legyen, és egyéb olyan dolgok, amiket elkerülhetetlenül előbb-utóbb úgyis meg fogunk szokni. És nyilván ez különösen a belvárosokban, a nagyvárosok olyan részén, ahol sűrűn lakott rész van, ha már csak onnan elvisszük a szennyezést olyan részekre, és jóval alacsonyabb arányában alacsonyabb szennyezést okozunk vele mondjuk erőművekben, kérdés, hogy ez is hogy milyen erőművekben, már azzal is egy jobb irányba mozdultunk el, de összességében a nagy probléma megoldása nagy szemléletváltozással jár, és ugye ezt azért nagyon nehezen nyeri le az ember. Ezeket kell tudni úgy átformálni, hogy ez fogyasztható legyen. Van az elektromos autózásban rengeteg jó, meg szerethető dolog, ezt kell tudni a szintre elvinni, ami gazdaságilag is megéri, nyilván környezetvédelmileg is megéri, és az ember tud vele azonosulni.
Weber Gábor megjegyezte, hogy a hagyományos belső égésű motorral rendelkező járművek fenntarthatósága már rövid távon is problémás. Egyúttal arról is beszélt, hogy az EU-nak és a többi szabályozónak betartható előírásokra kell törekedni.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Földrengés biztos lesz az új paksi atomerőmű, jelentette ki az országgyűlésben a létesítmény bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Süli János egy ellenzéki kérdése válaszolta a törvényhozás plenáris ülésén. Herceg Zsolt összefoglalója.
Miért a külügyminiszter tárgyalt Moszkvában a Rosszatommal, amikor a hatóság nem engedélyezte a paksi atomerőmű bővítésének tervdokumentációját, kérdezte az LMP parlamenti frakció vezetője. Keresztes László Lóránt egyébként nem tartja földrengés biztosnak a tervezett telephelyet.
Tudjuk, hogy az új atomerőmű telephelye alatt egy aktív törésvonal van. Én szeretném, hogyha végre világos választ kapnánk, hogy létezik-e olyan geológiai tanulmány, illetve erről van-e tudomása a kormánynak, ami a jogszabályok által meghatározott időben föld felszínig hatoló földrengések nyomait mutatják, tehát magyarul a kiadott telephely engedély megfelelte a magyar jogszabályoknak. Ugye tudjuk azt, hogy az orosz törvények szerint egy ilyen területre, tehát egy aktív törésvonal fölé nem is lehetne atomerőművet tervezni. Kérdésem az, hogy van-e olyan dokumentum, ami kizárja azt, hogy a földrengés biztonság szempontjából ez a terület alkalmas.
A hatóság hiánypótlást kért, ami jogos igény, hiszen még az építkezés előtt választ akar kapni az összes kérdésére. Pontosított válaszában a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter. Süli János biztosította vitapartnerét, hogy a létesítmény földrengés biztos lesz.
Első körbe beadtunk 283 ezer engedélyezési tervlapot, és utána most 410 ezernél tartunk. Ebbe a hatóságnak, ha 15 hónap nem volt elég számára, hogy minden kérdést tisztázon, akkor jogos igénye, és mindig az előkészítés fázisába kell inkább időt biztosítani a hatóság kérdéseinek tisztázására, mint építkezés során, az jóval drágább és költségesebb megoldás. Egy atomerőmű építését menet közben nehéz módosítani. Azt a vitát, hogy most a miniszter úrnak, Szijjártó Péter miniszter úrnak, aki külgazdaság és külkereskedelmi miniszter, mihez van joga jogosítványa, azt én nem akarom önnel megvitatni. Egyébként mi napi konzultációba, napi egyeztetésbe vagyunk a háttérbe ebbe a kérdésbe. Azt meg tudom erősíteni, hogy a telephelyi engedélynél körültekintően vizsgálva voltak a földrengéssel kapcsolatos kérdések. A telephelyi engedélyezésnek része ez a kérdés. Ezt a kérdéskört akkor kimerítően a magyar tudományos élet képviselőivel, illetve a nemzetközi szakértőkkel tisztáztuk. Több mint 30 éves tapasztalat van, hisz az 1-4 blokk tervezésekor még nem voltak földrengés állósági követelmények, azóta ezek bevezetésre kerültek, és azóta a kutatások és egyéb meggyőzték mind az engedélyezőt, mind minket, hogy a telephelynek ilyen veszélyessége nincs.
Süli János tárca nélküli miniszter azt is elmondta válaszában, hogy nem csak a külügyminiszter, hanem ő maga is tárgyalt már az orosz fővárosban a Rosszatommal.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iparági határköltség alapú árképzést írt elő a piac egészére. A hivatal célja a hatékony és fenntartható villamosenergia piaci verseny előmozdítása, mondta az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Serre Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
Az energiahivatal ezért februárjában tapasztalta azt, hogy ez a bizonyos költségelem a szabályozási energiapiacon megugrott az ára. Úgy láttuk a vizsgálat eredményeként, hogy ez nem indokolt mértékű volt. Ezért az energiahivatal, mint szabályozó hatóság járt el, és előírta azt, hogy költség alapon kell árazni. Miért fontos ez? A villamos energia egy nagyon speciális energiaféla, egyensúlyba kell lenni a kínálatnak és keresletnek minden pillanatban. ennek megfelelően természetesen menetrendet kell állítania a termelőknek is, és természetesen a felhasználóknak is, a kereskedőknek is, hogy ki mikor mennyi energiát termel, juttat be a rendszerbe, és ki melyik szereplő mennyit szeretne vételezni. Nagyon fontos, hogyha nem megfelelő a kereslet kínálat, tehát például alacsonyabb a kínálat, mint ami kereslet megjelenik, akkor ezt kisegítő erőművek állításával kell a megfelelő energiát pótolni, ennek meg költségei vannak. Itt tapasztaltuk azt, hogy piaci erőfölény jelent meg, amely az árakat felfelé mozgatta. Hosszú távú érdekünk, hogy a villamos energia piacán az árak szabályozott mértékűek legyenek, és kiszámíthatóak legyenek. Ez mind a gazdaság szereplőinek hosszú távú érdeke is, és természetesen a lakosság számára is fontos, hogy minden pillanatban rendelkezésre álljon a szükséges villamos energia mennyiség, és azok az árak, azok az egyes ár részletek, amelyek a villamos energia árát meghatározzák, ezek szabályozottak legyenek, és költség alapon kerüljenek meghatározásra.
Akkor a költségalapú árazás végső soron azt is jelenti egyben, hogy a fogyasztók számára is biztosítja azt, hogy soha ne legyen az árban olyan mozgás, ami adott esetben őket negatívan befolyásolná?
Igen, itt a piac egészéről van szó, tehát éppen ezért fontos, ha arra gondolunk, hogy egyre több megújuló, egyre több időjárás alapú megújuló van a rendszerben, ezek természetesen fontos következménye ennek, hogy megfelelő háttérkapacitás álljon rendelkezésre. Gondoljunk egy olyanra, hogy nem fúj a szél, és a nyugat-magyarországi szélerőművek nem termelnek, vagy esetleg egy sötétebb nap következik be, amikor felhők, vastag felhők takarják el a napot, és a naperőművek nem termelnek. Nos, akkor az erőművek, például gázmotoros erőművek által termelt villamos energiánál nem mindegy, hogy mennyibe kerül, és nagyon fontos az, hogy az a fizetendő árelem, amiről itt egyébként szó van, ez a kiegyenlítő szabályozási energia piacán, ne legyen olyan áremelkedés, amely az egész piacon a villamos energia árat emeli. Mi ezt tapasztaltuk februárban, azt tapasztaltuk, hogy az áremelkedésnek igazándiból nem volt olyan piaci oka, amely az ilyen mérvű áremelkedést indokolta volna, ezért írtuk elő szabályozási hatáskörünkben azt, hogy a költség alapon kell árazni ezt a díjelemet is. Ezzel biztosított a hosszú távú villamosenergia ár, és persze hozzá kell tennünk azt is, hogy minden hónapban ellenőrizni fogjuk azt, hogy alakul ez a díjelem a villamosenergia piacán.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Jogerősen 2 év börtönbüntetése ítélték Horvátországban Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját. A döntésből fakadó jogi következményekről Rezsek Győző kérdezte Hag Pétert, az ELTE állam és jogtudományi kar büntető eljárások és büntetés végrehajtási jogi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát.
Fontos megjegyezni, hogy ezt egy Európai Uniós tagállam bírósága hozta ezt az ítéletet, így ezekben az ügyekben nem a egyéb ügyekben alkalmazandó kiadatási eljárást kell alkalmazni, amit például a ukrán vagy orosz állampolgár esetében kellene alkalmazni, hanem közvetlenül az uniós igazságügyi szervek lépnek kapcsolatba egymással, és az úgynevezett európai elfogató parancs alapján kérhetik a horvát hatóságok a magyar igazságügyi szervektől, az elfogató parancsot végrehajtó szervtől, hogy intézkedjenek ennek a bírósági ítéletnek a végrehajtása érdekében.
Előtte milyen metódus következhet még, hiszen a fővárosi törvényszék már megszólalt az ügyben, és azt mondták, hogy meg kell vizsgálni a törvényszéknek, hogy a Hernádi Zsolt távollétében hozott ítélet feltételei megvalósultak-e, mindenféle tájékoztatást megkapott-e a védekezéshez, tehát hogy eljárás jogilag rendben volt ez.
Ebből a nyilatkozatból az következik, hogy maga az eljárás, az európai elfogató parancs alapján indult eljárás már folyamatban van, kifejezetten kizárja annak a lehetőségét, hogy például ebben az esetben az ítélet érdemét a magyar bíróságok vizsgálják. Ugyanakkor lehetőséget teremt az európai elfogató parancs annak a vizsgálatára, hogy ha valakit távollétében ítéltek el, tisztességes eljárási követelmények érvényesültek-e. Ez a kerethatározat felsorolja több pontban, hogy mi az, aminek mindenképpen érvényesülnie kell olyankor, amikor az érintett személy távollétében folytatják le az eljárást.
Mi történik akkor, hogyha ebben vita van, tehát mondjuk azt állapítják meg Magyarországon, hogy vétett valamilyen hibát a horvátországi igazságszolgáltatás?
Az Európai Bíróság mondja ki az ítéletet.
Ennek az átfutása ez mennyi idő?
Ez lényegesen hosszabb idő, ez nem napokban mérhető, hanem inkább hónapokban, esetleg években.
Van egy olyan forgatókönyv is, hogy mindent rendben találnak Magyarországon is, ilyenkor mi történik? Horvátországba kell mennie, vagy Horvátország adhat egy olyan kedvezményt, hogy Magyarországon töltse le az illető a börtönbüntetését?
Adhat ilyen kedvezményt, ugye az ügy annyiban érzékeny, hogy az európai elfogató parancsot nem Magyarországnak címezik, hanem ezt kiadják, ezt az elfogató parancsot, amit minden Európai Uniós tagállamban kiadnak. Tehát, ha Magyarország esetleg nem hajtaná végre, de az érintett személy bármely Európai Uniós ország területére lép, ott azonnal letartóztathatják ennek alapján, és elindíthatják az eljárást.
Illetve ugye Magyarországra is igaz ez, mert Magyarország is az Európai Unió tagja, tehát hogyha van egy ilyen körözés, akkor a magyar rendőrségnek is el kell fognia Hernádi Zsoltot.
Így van, és bíróság elé kell vinni, amely bíróság nem szükségképpen veszi őt őrizetbe, lehet, hogy bűnügyi felügyeletet alkalmazhat, meg tiltják neki a lakóhelyének elhagyását, vagy akár elektronikus eszközzel megfigyelik a mozgását, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ebből a kormányzat az egész eljárásból ki van zárva, a kiadatási eljárásokban a kormányok is benne vannak, de az európai elfogató parancsról csak a bíróságok egymás között kommunikálnak, tehát az igazságügyi szervek között történik az együttműködés.
Hag Pétert az ELTE Állam és Jogtudományi Karának büntetőeljárás jogi és büntetés végrehajtási jogi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!